Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok, ez továbbra is a Dzsungelharc. Vendégeim Zámbó Gergely és Réti Andor, a Rispray társ tulajdonosai. Beszélgetésünk előző részében kiderült, az időzítés az egyik legfontosabb a sikerhez vezető úton, na meg az is, hogy nem lehet kompromisszumot kötni és a szerényebb megoldást választani akkor sem, ha éppen nem látszik a kiút. Azt mondtátok valahol, végül is tök mindegy, de ugye sokan idézték, közös szenvedély a vállalkozások világa és a környezetvédelem. Hát a környezetvédelmet értem, mert az trendi, tehát amikor ti úgymond elkezdtetek felnőni, akkor ez már ez a klímaváltozás, a klímaszorongás, ez ugye a világunk része volt, ám a vállalkozás az honnan jön? Mit szerettek éppen ebben?
Hát szerintem elsődlegesen talán az alkotásnak az igénye. Mindenképp akartunk valami sajátot alkotni, valami újat, és valami olyan projektbe vágni, amivel valódi pozitív hatásunk lehet. És ez most elsődlegesen ez egy környezetvédelmi hatás, amit mi el szeretnénk érni, és ezt úgy tudjuk, hogy egy saját projektet kezdünk el.
Igen, hát szerintem az alkotás mellett még az értékteremtés egy jó szó erre, mert ugye, tehát hogy az alkotás mellett, hogy valamit így létrehozunk, az, hogy az a dolog, amit létrehoztunk, az értéket is képvisel. Szerintem ez még egy olyan hozzáadott érték, ami számukra nagyon szimpatikus volt már gimnáziumban is a vállalkozásban. Nyilván ehhez hozzájönnek még olyanok, hogy vállalkozói szabadság, stb. Nyilván, amikor belekerül ebbe az ember, akkor kicsit átértékeli, hogy ez pontosan mit is jelent, mert hogy nem tudom, mondjuk nem kell felkelned, meg nem kell bemenned 9-re, de te be fogsz menni 7-re is, mert ez a szenvedélyed, meg szeretnéd, hogy előre menjen a projekt. Szóval, de igen, amit Andor is mondott, hogy az alkotás és értékteremtés, szerintem ez a kettő, ami mind a kettőnkben egy közös motiváció volt, és ez volt nagyon szimpatikus a vállalkozói létben, hogy itt saját magunk tudunk valami értéket teremteni.
Egy kicsit hadd nyomkodjam még ezt a területet, mert azért érdekel ez a dolog, mert azt vettem észre, hogy nem nagyon van benne a köztudatban, tehát a vállalkozók az valami olyan külön kasztot képeznek, nagyon kevéssé ismerik az emberek, és szerintem elég sok az előítélet a vállalkozásokkal kapcsolatban. Sokan talán nem is tudják, hogy kell jó vállalkozást elindítani. Szóval számotokra akkor a vállalkozás mit jelentett? Mert most tudjátok, hogy mit jelent, tehát most visszanézve mondjátok el, hogy mi van, de engem az indulás érdekel.
Na hát itt biztos, hogy vissza kell gondolni még, hogy akkor hogyan gondolkoztunk erről. Mondom nekem, akkor is az értékteremtésen belül is a társadalmi érték, tehát az, hogy munkahelyeket teremt az ember, az, hogy tényleg, hogyha mondjuk a környezetvédelmi projekttel foglalkozik, akkor el tud valami olyat érni, amivel pozitív hatást tud gyakorolni a környezetre. Tehát az összes ilyen társadalmi érték az biztos, hogy meghatározó volt már annak idején is, amikor elkezdtünk gondolkodni a vállalkozásokról. Nyilván ez hozzájön a profitorientáltság, az is egy olyan dolog, amit szerintem abszolút nem kell ebben szégyelni. Viszont sajnos, ahogy mondtad, tehát, hogy Magyarországon szerintem főleg van egy ilyen negatívabb konnotációja a vállalkozónak, tehát kicsit inkább az ilyen ügyeskedő, meg nem tudom, ilyesmi értelmezést szokták az emberek így mondani, pedig eredetileg, tehát hogyha nem tudom, a szó történelmébe is kicsit beletekintünk, akkor ugye a vállalkozók, tehát az első nagy ilyen vállalkozók, azok a nem tudom, felfedezésekkor azok az emberek voltak, akik vállalkozásokat indítottak, a nagy földrajzi felfedezésekkor elmentek Ázsiába, elmentek Afrikába, elmentek Amerikába, és tényleg belevágtak valami olyan izgalmasba, ahol igazából nem tudták, hogy mi vár rájuk, és ez egy baromi izgalmas, nagyon-nagyon-nagyon jó dolog volt szerintem, amiből az egész kiindult, és ez, hogy ez a szónak a jelentése hogyan alakult a társadalomba, én ezt nagyon sajnálom, és hát bízunk benne, hogy a következő években ez vissza fog alakulni egy ilyen pozitív értelmű szóval.
Abszolút tényleg van valami negatív konnotáció itt szerintem erre mi felénk, viszont nekem ez mindig egy nagyon pozitív szó volt. Tehát én azt láttam már gimiben is, hogy társadalmilag a legnagyobb hajtómotorja a változásnak az mindig a vállalkozók irányából jön, és a cégek felől. Tehát ők tudnak igazi nagy fejlődést elérni.
Igen, hát alapvetően gimnáziumban mind a ketten töri faktusok voltunk, és főleg szerintem Andor is, de bennem is azért nagyon megvolt az érdeklődés a történelemben az ipari forradalmak során, tehát az, hogy láttuk, hogy mindig a motorja a fejlődésnek, az mindig nyilván egyrészt a tudomány is, de a tudománnyal kiegészítve nagyon-nagyon-nagyon erősen a vállalkozások és az ipar volt, és ez a fejlődéssel való összehasonlítás meg kapcsolat a vállalkozás terén az, ami szintén igen, egy számunkra nagyon pozitív.
Van egyfajta minta követés bennetek, ezek szerint jól értem, vagy létezik valami minta számotokra? Biztosan nem használnám a példakép szót, tehát hogy ez nem ilyen értelemben.
Andor?
Szerintem sok van. Tehát van egyszer egy globális minta, amit szerintem követünk, ami egész társadalmakat vizsgál, és azt láttuk, hogy azok a társadalmak haladnak a legjobban, és azok tudnak a legnagyobbat fejlődni, ahol szabad vállalkozás van, és a vállalkozók igazából a társadalomnak a fő mozgatórugói. Meg vannak személyes minták is, tehát például nekem is apukám világéletében vállalkozó volt. Mindig nagyon büszke voltam arra, hogy a saját munkájával más családoknak teremt munkahelyeket.
Nekem a családban nem volt, a nagypapám volt vállalkozó, de hogy ilyen közvetlen példa ilyen szempontból nem volt, viszont én nagyon-nagyon-nagyon sokat olvastam vállalkozókról a gimnázium során. Tehát, hogy nekem ez szerintem az volt az a folyamat, amikor az összes ilyen híres vállalkozónak az önéletrajzát végigolvastam, meg a cégtörténetet, akkor alapozódott meg bennem, hogy ez vállalkozónak lenni, az tud egy baromi izgalmas dolog lenni, és szerintem ott alapozódott meg bennem az, hogy én is szeretnék valami ilyesmivel foglalkozni. De tényleg én mindenkinek, tehát nem tudom, a Bill Gates-től elkezdve a Richard Bransonon át, Steve Jobs, Bezos, mindenkinek, amennyire csak tudtam, végigolvastam az önéletrajzát, mert egyszerűen érdekelt, jó volt végigolvasni nekik egy életük munkáját egy könyvben, és nekem ez is biztos, hogy hozzátett ahhoz, hogy kialakuljon ez a szemlélet.
Bele is vágtatok, és lássuk a realitásokat. Most hogy látjátok?
Én nagyon örülök, hogy elindultunk ezen az úton, és én most azt látom, hogy valószínűleg egész életünkben ezt fogjuk csinálni, hogyha lesz rá lehetőségünk, úgyhogy eddig mindenképp pozitív tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban.
Igen, szerintem bennem ami változott ezzel kapcsolatban, hogy én azért régen úgy tekintettem a vállalkozásra, mint egy típusú munkára. Hogy lehet valaki, nem tudom, bankár, meg lehet valaki vállalkozó. És akkor én ezt nagyjából így fogtam fel magamba, és amiben a biztos, hogy átalakult, hogy én most egyre inkább úgy érzem, hogy ez inkább egy életmód, mint egy munka, mert nekem személyesen sokkal átfogóbb befolyással van az életemre, mint hogyha mondjuk elmennék egy nagy multihoz dolgozni alkalmazottként, mert nyilván ezzel kelek, ezzel fekszek, és most nem is itt az ilyen, nem tudom, munkaőrült fogalomra kell gondolni, hanem tényleg egyszerűen az,
nem
hogy...
Nem egy workaholic
nem, vagy? Hát vagy most lehet, hogy azt mondanám, hogy az vagyok, de hogy ez nem cél nekem, hogy életem végéig mondjuk ez legyek, viszont az, hogy van valakinek egy saját gyereke, és itt most a gyerek alatt a vállalkozást értem, azt szerintem egy nagyon-nagyon szép dolog, és ezáltal sokkal többet tud jelenteni, mint hogyha valaki egy más cégénél dolgozik. Mert ez tényleg az övé, akkor is gondolkozik róla, amikor éppen nem dolgozik. Mert ez hozzá tartozik azért ehhez az egészhez, és ez bennem megváltozott, mert régen abszolút nem így gondoltam erre, viszont most már, hogy van 3 év múlt mögöttünk, most már ezt elmondhatom, hogy bennem ez a szemlélet, ez így kialakult.
Az érdekes még, hogy amikor szerintem elkezdtük, vagy legalábbis a saját nevem, amikor mi gondolkodtunk arra, hogy akarunk indítani egy vállalkozást, akkor az volt a gondolat, hogy azért, mert valami eredményt akarunk vele elérni, de azon nem gondolkodtunk, hogy az útvonal az milyen lesz, mennyire lesz élvezetes, és ami nagyon pozitív, nem csalódás, mert nem számítottam rosszabbra, csak ami tényleg bebizonyosodott, hogy ez egy nagyon izgalmas és igazából élvezetes út végig, rengeteg munkával, meg nagyon sok lemondással, de közben minden egyes állomás egy hatalmas élmény benne. Tényleg jó minden nap bemenni dolgozni.
Hát igen, a lemondás az persze lehet értelmezni, mert gondolom kevesebb mozi, színház, szabadidő, de hát valójában ennek bőven megvan a kompenzáció, ha jól értem. Tehát akár még nem is kell lemondásnak nevezni, hiszen ezt választottam.
Igen, ez a közértelemben vett lemondás, de hogy nekünk meg tényleg erről nagyon sokat beszéltünk arról, hogy minden egyes apró részletét a nulladik pillanattól kezdve igazából nagyon-nagyon élveztük, és ez nyilván kell az, hogy egy jó csapat legyen, meg mondjuk jó legyen maga a projekt is. Ez számomra is talán egy ilyen pozitív csalódás volt ebben az értelemben, vagy egy meglepetés, hogy ennyire lehet élvezni magát a munkát, tehát van a munkának egy ilyen hozzáadott értéke, meg egy ilyen élménye. Tehát ez mindenképpen elmondhatjuk, hogy ez így volt legalábbis eddig, és reméljük, hogy örökké így lesz.
Ha már munkáról beszéltél, ti már munkáltatók vagytok.
Igen.
Ez milyen érzés?
Szerintem ezt még nehéz így felfogni. Vagy nem tudom, nekem legalábbis személyesen, hogy most már van, tehát tőlünk is túlmutat ez az egész cég, és van már, azt mondhatom, hogy 4-5 ember, akinek szerves részét képezi az életének, a Respray. Andor?
Hát ez igazából, ez nekem is néha rá kell így döbbennem, hogy ez a pillanat eljött, mert nagyon sokáig voltunk csak ketten a Gergővel, tehát nagyjából az első másfél évben ketten voltunk az egész projektben.
Hadd kérdezek közben, Ilyenkor ez esetben, ami ketten voltatok, talán kisebbnek is tűnt a tét, nem?
Abszolút.
Igen.
Azóta, hogy többen vagyunk, azóta nagyon jó érzés, tehát én erre időről időre ezzel rá szoktam dönteni, hogy ez egy hatalmas mérföldkő, és igazából ezt akartam egész életemben, hogy munkahelyeket teremteni, és együtt dolgozni, meg célt adni más embereknek is. És ez most eljött, és igazából a tét is ezzel együtt tényleg sokkal magasabb lett, mert a kudarc az már igazából nem csak a mi kudarcunk lenne, hanem az több emberi is.
Igen, abszolút. Ezzel teljesen egyetértek, és tényleg most van az az időszak, tehát most az elmúlt hónapokban van az az időszak, amikor már kezd elég stabillá válni ez a csapat, és jönnek már az első ilyen csapatépítő hétvégéig, stb. És ilyenkor döbben rá szerintem az ember arra, hogy tényleg ilyen hozzáadott értéket tud adni más emberek életéhez, szóval ez abszolút egy nagyon pozitív dolog.
A startupokat számos cég segíti, szervezet, és ott, amit megnéztem, azt tanítják meg, hogy lehet prezentálni, hogy kell pénzügyi tervet készíteni, de azt szerintem senki nem tanítja meg, hogy kell egy céget vezetni, hogy kell egy céget megélni. És ez azért a működés során kulcskérdés.
Hát igen, szerintem ezt nagyon nehéz tanítani. Tehát ez tipikusan egy olyan tudás.
Lehet.
Én azt mondom, hogy szerintem ezt legjobban azért tapasztalatok árán lehet megtanulni. Nyilván lehet más kárán is, meg más tapasztalatán is fejlődni ebben a kérdéskörben, de azért nem tudom, Andor, hogy te ezt hogy érzed, de nekünk azért mindenképpen kellett a tapasztalat. Tehát amikor az első munkavállalókat felvettük, a munkavállalóknak a motiválása, a stratégia kialakítása, az, hogy most van 100 lehetőség, és azok közül csak mondjuk 5-re van kapacitás, és kivel kell választani azt, hogy milyen irányba megyünk el. Tehát ez mind olyan dolog, amivel szerintem, hogyha belekerül az ember, akkor egyre jobban fejlődik. És
nem. Szerintem tényleg nagyon nehéz ezt tanítani, tehát ezt nem annyira lehet tankönyvesíteni. Nekünk rengeteg mentorunk volt, nagyon sok programban részt vettünk, és nagyon-nagyon sokan segítettek nekünk, és adtak át annyi tudást, amennyit csak tudtak, és ez tényleg az ilyen stratégiai tervezés, prezentáció, akár technológiai fejlesztés szinten tényleg nagyon sokat segített, amiben viszont igazad, hogy tényleg nem nagyon lehet erre fókuszálni, de szerintem erre tényleg nem is lehet ilyen tanítás szinten. Az két dolog, az, hogy lehet a saját vállalkozásodat munkaként fölfogni, és tényleg átállni arra, hogy reggel bemenjél dolgozni, és a saját idődet menedzselni. Azt szerintem egy olyan dolog, amire nekünk is rá kell érezni, és mondjuk az első egy évben még közel se voltunk annyira hatékonyak mondjuk a saját munkánkban, mint amennyire azóta lettünk. A másik pedig az a csapatnak a vezetése, tehát az is egy olyan dolog, amit tényleg személyes tapasztalat során lehet szerintem megtanulni, és azt folyamatosan tanuljuk most is.
Hát igen, és a harmadik az, amire meg én utaltam szerintem, hogy amikor vannak ezek a döntési szenáriók, tehát azt ugye nem lehet tankönyvisíteni, mert minden vállalkozásnak nagyon specifikus döntéshelyzetei vannak, és itt az ember első körben nyilván a megérzésére hallgat legtöbb esetben. Ezt én azért mondtam, hogy szerintem nehezen lehet tanítani, mert a megérzést azt szerintem csak tapasztalatokkal lehet tanítani. Tehát amikor van egy gyors döntési szituáció, ahol mondjuk nem tudom, perceken belül kell döntést hozni egy adott ügyről, akkor ott nem tudja ezt az ember kiszámolni, adatot gyűjteni mellé, stb. Hanem ott tényleg a megérzés alapján kell dönteni, viszont ezt a megérzést csak tapasztalatokkal lehet fejleszteni, mert úgy fog beépülni a úgymond tudatalattiba. De ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként.
Tudsz erre példát mondani?
Hát például szerintem a legtipikusabb példa erre a tárgyalási szituáció. Egy tárgyalási szituációban nincs időd elvonulni, és átgondolni, és átbeszélni az egész csapattal, átbeszélni a partnerrel, társalapítóval, befektetővel, stb. Ott neked kell az adott helyzetben mondani valamit a partnernek, és ott nagyon sok váratlan szituáció jött. Egy befektető mondhatja, hogy ő most, nem tudom, belekérdezhet a vállalkozásodba egy olyan területre, amit mondjuk nem vizsgáltál meg annyira, csak felszínesen, és akkor annak ellenére az eddigi tapasztalat alapján el kell mondanod a logikát azzal kapcsolatban. Tehát szerintem az összes ilyen tárgyalási szituáció az egy...
Innen jött nekem még egy olyan dolog, ami eszembe jutott most, hogy nem nagyon lehet tanítani, és az, hogy mennyire fontos leginkább amúgy az alapítókon belül a csapatnak a dinamikája. És ezt mi láttunk ilyen startupokat ezen elvérezni, meg nagyon nagy kívások elé kerültek ezzel kapcsolatba, és pont mondjuk az ilyen helyzetek miatt, mert mondjuk elmennek egy tárgyalásra, vagy egy ilyen megbeszélős helyzetbe, ahol tényleg nincs idő egymással folyton konzultálni, akkor ott kell lenni egy abszolút bizalomnak a másik felé. Hogyha ő bemond valami olyan dolgot, ami mondjuk nem lett előre leegyeztetve, akkor is higgyel neki, hogy ez egy átgondolt és egy jó pozitív hozadékú dolog
lesz. Nem lesz dühös és nem fagy le.
Igen.
Ez az összhangot az segíti az, hogy barátok vagytok? Tehát ez következik ebből? ez a közös vállalkozásnak az ilyen ilyetén jó működése?
Szerintem nálunk abszolút.
Abszolút, igen.
Nagyon sokan ugye figyelmeztettek még a legelején, hogy nem jó ötlet baráttal vállalkozásba vágni, mert annak mindig csúnya vége lesz, és erre rengeteg példát is láttunk a saját környezetünkbe, ahol szintén mondjuk hozzánk hasonlóan barátok indítottak vállalkozást, és hát nem lett jó vége, szét is váltak. Én azt mondhatom, hogy nekünk szerencsére eddig soha nem volt olyan komolyabb konfliktus, ami bármennyire is közel, amivel bármennyire is közel kerültünk volna egy ehhez hasonló szituációhoz, sikerül ezeket szerencsére jól lekezelni.
Szerintem is. Hát nyilván ebbe energiát kell fektetni, de én amúgy másképp el se tudnám képzelni ezt a dolgot.
Gergő nélkül?
Hát nem barátokkal, én nem nagyon tudnám elképzelni, hogy magányos farkasként, vagy akár mondjuk egy idegennel álljak neki vállalkozni. Tehát szerintem attól ilyen jó minden nap bemenni, hogy az ember barátok között van, és ettől élvezetes a munka.
Igen, de a munka meg a barátság, szokták mondani, elvileg nem ugyanaz. A barátságot ilyenkor az kezdi ki, amikor egy vállalkozásban az energiabefektetés egyensúlytalansága kezd megjelenni, vagy annak az érzete, hogy én dolgozom, sokkal többet teszek bele, a másik meg inkább már élvezi a gyümölcsét, tehát kialakul, lehet, hogy valójában nem, de érzése egy egyensúlytalanság, amit a másik szerintem nem mond, ráadásul nem is mondja, nem is beszélnek róla.
Nekem ilyen érzések egyébként soha nem merültek fel, inkább ennek mindig az ellenkezője, hogy azt látom, hogy én tudnék még többet tenni, és inkább emiatt van mondjuk rossz érzet, de azért, mert hogy a másik nem, tehát nálunk ez nem elvárás szerintem. Egyébként akármennyire furcsa hangzik, de szerintem ez nálunk nem elvárása a másikkal szemben.
Abszolút nem, ebből még soha nem volt konfliktus, és így meg is lepődnék, hogyha ebből lenne a későbbiekben, de én abban maga biztos vagyok, hogy ezért ezt meg le tudnánk kommunikálni, hogyha ilyen lesz mondjuk.
Hát igen, meg én nem tudom, én hogyha személyesen beszéltek, én szerintem többször mondtam már az Andornak azt, hogy kevesebbet dolgozzon, meg foglalkozzon a szabadidős dolgaival, mint azt, hogy többet dolgozzon. Tehát azt nem nagyon mondtam neki, hogy soha, hogy többet dolgozzon, viszont azt, hogy nem tudom, menjen el kikapcsolódni, menjen el moziba, menjen el sportolni, azt meg rendszeresen szoktam mondani, szóval szerintem itt más nagyon a dinamika.
És ha konfliktus van, azt kiteszitek az asztalra gyorsan?
Igen, de ez egyébként egy érdekes kérdés, hogy voltak nyilván konfliktusok, tehát konfliktusok mindig vannak egy ilyen szituációban, de most én azt mondanám, hogy az elmúlt egy-másfél évben talán nem is nagyon voltak ilyenek, tehát hogy inkább az első egy-két évben, és ott voltak olyan beszélgetéseink, ahol tényleg kitettük az asztalra, és sokat beszéltünk róla, teljesen őszintén, elmondtuk, hogy kinek mi a problémája, így meg tudtuk érteni a másiknak a logikáját, és így ezek alapján tök jól le tudtuk ezeket a szituációkat kezelni, és szerintem azóta nem is nagyon volt erre szükség igazából.
Szerintem össze lehet nagyon így csiszolódni ilyen munkába, tehát szerintem már tudjuk, hogy mi az, ami a másikat zavarná. Azt is tudjuk, hogy mi az a konfliktus, amit mondjuk fel akarunk vállalni, vagy nézeteltérés, vagy mi az, amit mondjuk teljesen rábízunk a másikra. Össze tud így csiszolódni egy ilyen csapat, és ez szerintem nálunk ez kialakult most
hát
már.
Igen, meg vannak olyan dolgok is szerintem, amit mondjuk így megszok az ember. Tehát, hogy ami már az elején mondjuk még zavaró, de mondjuk 3 év után mondjuk már nem zavaró. Tehát szerintem ilyenek is vannak.
Igen. Elfogadásos, és csapat?
A csapat elképesztően jó csapatunk van, ahogy Andor is mondta, nálunk mindenki. Mi az érdekes, hogy most már velünk együtt 6-an vagyunk, akik dolgozunk ebbe a projektben, és ezen kívül van még egy 7. csapattagunk, aki a mentorunk és tulajdonos társunk, Gyenes András, aki az Unilevernek volt a régiós vezérigazgatója. Ő is rengeteget segít a projekt előrehaladásában, de az összes többi csapattagnak mi soha nem hirdettünk állást. Tehát, hogy mi úgy jutottunk el, most már nagyjából egy 7 fős csapatig, hogy mi tényleg soha nem hirdettünk állást, mindig barátokon keresztül, valahogy egyetemen keresztül, tehát valahogy mindig egy ilyen közvetlen kapcsolat útján jöttek a csapattagok, és ez szerintem azt eredményezte, hogy egy ilyen nagyon családi légkör alakult ki a csapaton belül, és hát nagyon szeretünk velük időt tölteni. Az egy nagyon nagy kihívás, hogy tudjuk őket menedzselni, tehát szerintem ez a legnagyobb kihívás most jelenleg nekünk is a céget tekintve.
Tudod érzékelteni, hogy tudjátok őket menedzselni. Ez mit jelent?
Hát az, hogy vannak, mi ugye látjuk hosszú távon a célt, hogy hova akarunk eljutni, és akkor ezt nekünk le kell bontani apró taszkokra, feladatokra. Ugye
az ő számukra.
Az ő számukra, igen, és viszont egyszer ezt úgy kell csinálni, hogy át tudjuk nekik adni a hosszú távú célt is, hogy ők is érezzék az egyes lépéseknek a jelentőségét, de ne vesszenek el benne, hanem mindig legyen egy tiszta következő lépés, amit meg kell tenni.
Igen, hát a legenda szerint, ugye, amely egyszer a NASA-nál megkérdezik a takarítónő, hogy mit csinál, és azt mondta, hogy rakétákat bocsátunk fel.
Igen.
És ha belegondoltok, ez teljesen
ez nagyon van. Fontos, és ez... szerintem az utóbbi időben jöttünk rá, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több információt átadjunk a csapatnak arról, hogy mi is történik a cégen belül, mert az összes információt soha nem fogják tudni feldolgozni, mert nem is töltenek annyi időt a projekttel, meg nincsenek is bent olyan régóta ebben a projektben, de az tényleg elképesztően fontos, hogy minél több célt átadjunk, feladatot átadjunk nekik, mert ők is úgy fogják érezni, hogy részeseinek az egésznek, és ezáltal sokkal motiváltabbak lesznek.
Amit eddig megtudtunk, az egy viszonylag, mondjuk így, egy lineáris és fölfelé mutató függvény, matematikában nem szeretnék mérnökök előtt, hogy mondjam, villogni. És akkor mondhatná valaki, hogy igen, szerencsétek volt, vagy szerencsésen állt össze a dolog. Én ebben nem nagyon hiszek. Sokkal inkább hiszek abban, hogy az ember saját maga képes megteremteni azt az utat, meg azt a közeget, ami neki jó, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez szerintetek mi? Nálatok? Mi ez a teremtő erő? Mi jellemez benneteket?
Szerintem ez azért kettős, mert szerencse nélkül nagyon sok ponton elbuktunk volna. Tehát nagyon sok olyan rész volt a projekt során, amihez kellett szerencse ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni.
De ez biztos, hogy szerencse volt? Bocsáss meg, hogy közbevágok.
Én úgy fogom fel a szerencsét, hogy szerencse az igazából mindenkinek van szerencséje. Mert a szerencse az igazából lehetőségeket jelent, és ezek valamilyen bizonyos embereknek gyakrabban, bizonyos embereknek kevésbé gyakran jelennek meg. És ahhoz, hogy viszont ezek egyáltalán megjelenjenek, ahhoz az kell, hogy az ember kitartó legyen, mert ha kitartó, akkor fogja konzisztensen megtalálni ezeket a különböző lehetőségeket. És itt jön a második legfontosabb pont, hogy amikor viszont ezek a lehetőségek megjelennek, és van szerencse, akkor ezeket a lehetőséget egyrészt meg kell látni, másrészt meg utána meg kell ragadni. És szerintem ez a két pont, ahol a legtöbb ember elbukik idézőjelben, hogy nem látja meg a saját szerencséjét, a saját lehetőségét, vagy ha meg is látja, akkor nem él ezekkel a lehetőségekkel. Én nekem nagyon hamar kialakult bennem legalábbis az a szemlélet, hogy én amikor elém tárult bármilyen lehetőség, akár jelentsen ez egy programot, jelentsen ez egy személyes találkozót bármilyen emberrel, aki mondjuk megkeres engem, én ezekkel mindig élek. Én mindig elmegyek, mindig felhívom, mindig jurok neki, mindig lebeszéljük a találkozót, mert egyszerűen az összes ilyen pont, ami nekünk azt adta, hogy tényleg, amit utólag szerencseként lehet ezt elkönyvelni, és én abszolút szerencsésnek tartom magunkat, viszont ez kellett az, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználjuk, mert szerintem nagyon sok ember ezen a ponton nem tudja megragadni ezeket a lehetőségeket.
Ez teljesen így van. Szerintem ami a legnagyobbakat lökte mindig előre a projekten, az a Gergőnek ezek a fajta tevékenységei voltak, amikor így elment, találkozott, és tényleg nincs olyan megkeresés vagy lehetőség, amire nem egy szokott mondani, és szerintem ez ami talán a többi startuphoz képest minket talán valamennyire meg is különböztet, az ez a fajta mentalitás.
Zámbó Gergely, Réti Andor, nagyon szépen köszönöm, és azt kívánom, hogy ezt tartson ki, bár nem kell kívánni, mert ilyenek vagytok.
Hát reméljük.
Igen. Nagyon szépen köszönjük
a lehetőséget.
Köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok.
Sziasztok.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Zámbó Gergely és Réti Andor a Rizplay társtulajdonosai voltak. Arról beszélgettünk, miért lettek vállalkozók, miért éppen a dezodorok utántöltésével kezdtek el foglalkozni, és arról is, van-e szerepe a szerencsének a sikerben. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot, egy újabb energiát ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.